die Matkos gesungen. A mi segítségünk és húsvéti ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Húsvét verőfényes reggelén hadd köszöntsek szeretettel mindenkit. Feltámadott az Úr bizonnyal. Feltámadott. Ennek örömére énekeljük kezdőénekül testvérek a 228. éneket. A 228. ének így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a húsvéti örömhírt, amint ez írva található a János evangéliumának 20. részében, az első verstől kezdődően. A János evangéliumának 20. részéből olvasom Isten igéjét, az első verstől kezdve. A hétnek első napján pedig kora reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és ezt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futottak pedig mindketten, de a másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem ment be. Megjött azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba. És látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és látott, és hitt. Mert nem tudták még az írást, hogy fel kell támadnia a halálba. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Kegyelmes Istenünk, szerető édes atyán, örömmel és hálaadással vagyunk együtt a feltámadás ünnepén, a feltámadott Krisztus nevében. Köszönjük azt a csodát, amit véghez vittél húsvét hajnalán, a sírkamra mélyén, amikor új életre támadt az, akit ez a világ gonoszul kivetett maga közül. Istenünk, köszönjük, hogy a húsvét csodájának minket is szeretnél újra és újra részeseivé tenni. Te látod, Istenünk, sokszor mi is úgy vagyunk, hogy csak megdöbbenünk, csak álmélkodunk, mint ez a két tanítvány az üres sírkamra láttán. És tovább megyünk kérdésekkel a szívünkben, ha nem találkozunk azzal az élő feltámadottal, aki által új életet akarsz nekünk is ajándékozni. Ezért kérünk, Istenünk, édesatyánk, hogy légy ma is a te szent lelked által jelen közöttünk, és nyitolgasd a mi szívünket, a mi elménket, annak felismerésére, hogy ma is Jézus Krisztus meg akar jelenni, közénk akar lépni, minket is meg akar szólítani, és az ő szavára új életet akar elindítani bennünk. Köszönjük neked, hogy te vagy az igazi ünnepszerző a hétköznapok szürkesége után, a lelkünket is ünneplőbe akarod öltöztetni, azáltal, hogy meg akarsz szabadítani minket mindenféle tisztátalanságtól, lelki szenytől, a bűnnek gyötrő terhétől. Köszönjük azt a békességet, azt a csendet, amivel meg akarod tölteni a mi ünneplésünket. Köszönjük, hogy igazi lelki ajándékok sokasságával akarsz meglepni minket e húsvét ünnepén, hogy ezek birtokában más lélekkel, ragyogó szívvel, derűs arccal és örvendező tekintetekkel induljunk bele újból a hétköznapokba. Köszönjük neked, hogy a veled való találkozás örömében lehetünk együtt, és hisszük, hogy ezt az örömöt kész leszel kisugároztatni általunk a hétköznapokba is. Jézusért kérünk, atyánk, áld meg ünneplésünket, és hallgass meg alázatos könyörgésünket. Amen. Drága testvéreim, készüljünk Isten igéjének a meghallgatására, elénekelve a 232-es ének mind három versét. A 232. ének mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: győzelmet vettél, ó feltámadott. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten ünnepi üzenetét a János evangéliumának 20. részéből, a 11. verstől kezdődően. Felolvasom az igét a János evangéliumának 20. részéből, a 11-től 18-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mária pedig kint állt a sírnál, sírva. Amíg azonban siránkozott, behajolt a sírba, és látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És azt mondták neki: asszony, mit sírsz? Ő azt mondta nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondta, hátrafordult, és meglátta Jézust ott állani, de nem tudta, hogy Jézus az. Azt mondta neki Jézus: asszony, miért sírsz, kit keresel? Azt pedig azt gondolván, hogy a kertész az, azt mondta: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. Azt mondta neki Jézus: Mária. Az megfordulva azt mondta neki: rabbóni, ami azt jelenti mester. Azt mondta neki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta neki. Eddig tart az alap. Drága testvéreim, ez a közismert húsvéti történet a síró Mária Magdaléna és a feltámadott Krisztus találkozásának a története, az élő Krisztussal való mindenkori találkozásnak az ősképe. Különös, nagyon megkapó ez a találkozás a maga mélységes csendjében, a meglepetések teljességében, amikor hirtelen, váratlanul ennek a magára maradt asszonynak a gyászában, sírásában egyszer csak megjelenik az a mester, akire nem is számított. A múlt század egyik neves katolikus költőjét, keresztény magyar íróját, Pilinszky Jánost, valaki egyszer megkérdezte, hogy hisz-e Jézus feltámadásában, s ha igen, miért? Hirtelen kibudjant belőle egy rövid válasz, amin ő maga is később szinte csodálkozott, mert Pilinszky így válaszolt, mert olyan csendes volt. Hiszel-e a Jézus feltámadásában? S ha igen, miért? Pilinszky így válaszolt, mert olyan csendes volt. Mint a fű sarjadása, mint tavasszal a rügyek fakadása, mint a virágok kibomlása. Csendben, de mégis ellenállhatatlanul tör elő az élet. Ki az, aki megállapítaná, hogy miféle hang kíséretében pattan ki a rügy, bomlik ki a virág, és sarjad tavasszal a fű. Azaz jelenik meg az új élet. Mi csak azt tapasztaljuk, hogy egyszer csak ott van, hogy a korábban csupasz faágak tele vannak rügyekkel, majd levelekkel, aztán virágokkal, mert a maga különös isteni csendjében zajlik a teremtés, folytatódik a csírázás, a fogantatás, az újjászületés. És ennek megvan a maga intimitása, megvan a maga bensőséges csendje, amit alig tudunk követni, amire szinte alig-alig tudunk ráhangolódni, mi ennek a mai kornak rohanó emberei. A neves jelenkori román értelmiségi André Plesu, aki egy ideig volt kulturális miniszter, majd külügyminiszter is, azt írja egyik ünnepről szóló gondolat sorában, hogy jobb időkben az ünnepek közelettével, mint egy megritkult az idő. Lassult a napi rezgés egészen a megszűnésig. Igen, jobb időkben, valamikor az ünnep pihenés, az égi birodalom előformája volt. Amiről, mondja tovább Plesu, Pál apostol többek között azt mondja, mint egy az égi birodalom, vagy másként nevezve az Isten országáról, hogy az öröm és békesség. Az ünnepek időszaka a hetenkénti vasárnap megsokszorozása, mint egy kilépés a munka üteméből, a jól megérdemelt lazítás az erőfeszítés után. A naponkénti rohanás eljut a feltöltődés szintjére. Kinyílik a függőleges számára az ember. A fix csillagok megvesztegethetetlen állásáig. Most ez lenne az ünnep lényege. Amit azonban ma megélünk, folytatja ez a román író, az a munkás napok és ünnepnapok közötti hagyományos egyensúly felborulása. A munka rutinossá ismétlődővé vált, az ünnepek pedig elcsúsztak az ideges kapkodás irányába. Az ünnepek úgymond egy módja annak manapság, ebben a kibicsaklott világban, hogy hogyan is tékozoljuk el az eget. Nos hát, jó lenne nekünk ezzel ellentétben valahogy másként megközelíteni újra az ünnepet. Ezt a húsvét ünnepet is. Amikor rá tudunk hangolódni a ma függőleges irányra. Amikor nem tékozoljuk el az eget, hanem amikor megnyílik valóban fölöttünk az ég, és engedjük, hogy Isten országának erői, mint egy, behatoljanak a mi földi életterünkbe. Oda, ahol sokszor hiányzik éppen ez a megkapó csend, ez a bensőséges, mélységes csend, ami jellemzi a Jézus feltámadását. Ami ott történt a sírkamra mélyé, aminek senki emberfia nem volt szemtanúja. Csak a feltámadás utáni megjelenésből következtethet arra az ember, hogy ott a sírkamra mélyé, az emberi szem elől elrejtett világban valami különös csoda történt. Az a Jézus Krisztus, akit gonosz emberi kezek keresztre szegeztek, és durva szándékkal kiiktattak az élők során. És az a Jézus Krisztus éppen ott, az emberi szemek előtt, láthatatlan rejtekben visszatért közénk. Feltámadt. Új, megdicsőült testet kapott Istentől. És ezzel a megdicsőült testtel jelent meg az övéi között. Hangsúlyozzuk, csak is az övéi között. Nem jelent meg sem Heródesnek, sem Pilátusnak, sem a főpapoknak, sem az írástudóknak. De igenis megjelent azoknak, akik nem tudtak tovább lépni a hiányába. Akik, mint Mária Magdaléna is, ott álltak sírva. Mert ő ott maradt egyedül a sírkamra közelében, miután Péter és János ámulva, csodálkozva, értetlenkedve, hittel vegyes kételkedéssel elfutottak az üres sírkamrától. Mária ott maradt egyedül. Nézzük meg ebben a megkapó történetben, hogyan bontakozik egy nagyon érthető hármas üzenet, ami mindnyájunk számára nagyon személyessé válhat. Először is beszéljünk arról, hogy milyen a feltámadás nélküli élet. Olyan, mint a Mária Magdalénáé a Jézus Krisztussal való találkozás előtt. Aztán megnézzük, hogyan történt az a különleges találkozás, ami ezt a magáboroskat kétségbe esett síró Mária Magdalénát teljesen megváltoztatja. És harmadszor vizsgáljuk meg, hogy mi lett ennek a különleges találkozásnak a következménye, nem csak Mária Magdaléna egyéni életére nézve, hanem mindazok életére nézve, akiket Jézus be akart vonni az ő halál fölötti győzelmébe. Nos hát, milyen is a feltámadott Krisztus nélküli ember? Azt olvassuk Mária Magdalénáról, hogy, vagy pontosabban a magdalai Máriáról, Magdalából származó Máriáról, kint állt a sírnál sírva, és ott siránkozott egyedül. Most hát ilyen a Jézus nélkül élet, ilyen a feltámadott Krisztus hiányában élt élet. Mária Magdaléna ismerte Jézust. Mária Magdaléna tudott róla, sőt, valamikor különleges találkozása volt az Isten emberrel. Megszabadította őt a gonosz lélek gyötrelmétől. 7 ördögöt űzött ki belőle, mondja az írás. Mai orvosi fogalmaink szerint talán epilepsziának, vagy valami más megkötözöttségnek lehetne nevezni. A lényeg az, hogy ez az asszony valami különleges szabadulást élt át Jézus földi szolgálata idején. Tudott róla, ismerte őt. És mégis ott sír, siránkozik egyedül. Gyászában nem tud mit kezdeni önmagával. Nem leli helyét otthon, elfut korán reggel, alig pirkad még, már ott van a Jézus sírboltjánál. És azt látja, hogy a kő el van hengerítve, azt látja, hogy üres a sír, legalábbis 2 ilyen angyalszerű, különleges személy szólítja meg, miért sírsz, meg is fogalmazza sírásának, gyászának okát. Azt mondja, hogy azért sírok, mert elvitték az én uram, és nem tudom, hová tették őt. Különleges válasz ez egy nagyon értelmes kérdésre. Miért sírsz? Mit keresel? Kit keresel? És ő abból következtet, vagy üres a sír, megfogalmazza magának a lehetséges változatát a folytatásnak. Elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. Arra nem is gondol, ami történhetett, hogy feltámadt volna. Pedig Jézus 3 ízben közölte a tanítványaival, és Mária Magdaléna szorosan ott volt mindig a tanítványi sereg közelében. Bizonyára ő is hallotta Jézusnak ezt az ígéretét, hogy 3. napra feltámad. Ehelyett egy emberi elméletet gyárt. Elvitték az én uramat, nem tudom, hová tették őt. És a 2000 éves kereszténység történetét végig kíséri ez a fajta megnyilvánulás. Emberi elméletet gyárt az, aki nem tud hinni. Meg akarja magyarázni a maga módján azt, ami történt húsvétkor. És ezzel teljesen félrecsúszik. Sőt, badarságok mondásába keveredik, mert azt mondja Mária, mikor Jézusban a kertészt véli látni, hogyha te vitted el őt, mondd meg, hova tetted őt, és aztán én elmegyek és elviszem őt. Egy törékeny, gyászában elgyengült asszony ilyen badarságot mond. Ha megmutatod, hol a holtteste, én majd elviszem őt. Minek? Szorongatni egy holttestet? Együtt lakozni egy hullával? láthatjuk, testvérek, hogy mire képes az a kétségbe esett emberi elme, aki teljesen kívül van az isteni történése. És hányszor ez jellemzi a kételkedő embert, vagy éppen a hitetlen embert, vagy a kemény szívű, makacs természetű embert, aki nem akarja egyáltalán megadni magát Istennek. Ez történik itt is. Mindaddig, amíg ez a hatalmas találkozás személyessé nem válik Mária Magdolna életében. És ez az az elveszett állapot, ez az a kétségbe esett helyzet, ez az a zavaros gondolkozás, ez az az érthetetlen megnyilvánulás, ami jellemzi azokat, akik netán valamilyen vallásos élményig eljutottak, netán valahol valamiket tudnak Jézus Krisztusról. Netán ott vannak, még húsvétkor is a közelében, mint Mária Magdaléna, de nem ismerik fel őt. Nem látják még mindig a feltámadottat. Valami még elhomályosítja a látásukat. Mint ahogy olvassuk az Emmausi tanítványokról, hogy valami feltartóztatta a látásukat. Valami visszafogta a látásukat, hogy ne ismerjék fel első látásra a feltámadott Krisztust. És amíg ez meg nem történik, addig mindig homályban fogunk tapogatózni. Addig nem lesz üdvbizonyosságunk, addig nem lesz igazi békességünk, és addig céltalan bolyongásban telik el a földi vándorlásunk. Sőt, addig nem tudunk mit kezdeni, sem a temetőkerttel, sem mások halálával, sem a saját elmúlásunkkal. Addig még ünnepi ruhában, húsvétot templomba járva, sem történik semmi. Csak esetleg kipipáljuk ezt a szent kötelességet, hogy megjelentünk húsvét reggelén a templomban. De változatlan marad továbbra is minden, ami kusza, zavaros hitvilágunkban, ami hétköznapi, bukdácsoló életvitelünkben. És nem jutunk el arra csodálatos, ragyogó, életteli örömhírvivésre, amire eljutott Mária Magdaléna. Pedig ez megtörténhet velünk is. Mert ezt olvassuk itt, hogy amikor Mária itt siránkozik, és azt mondja, hogy elvitték az én uram, azt nem tudom, hová tették őt, mikor ezt mondja az angyaloknak, akkor csak hátrafordul, és meglátja Jézust ott állani. Igaz, nem tudta, hogy ki az, nem ismerte fel őt. De hátrafordult. És ebben a hátrafordulásban, ebben a megfordulásban van egy csodálatos esélye, egy hatalmas lehetősége. Szemtől szembe kerülni azzal a feltámadott Krisztussal, aki éppen a halottak világából jön, mint aki legyőzte az ős ellenségünket, és lám most vele szóba állva föl lehet ismerni azt, aki számomra is el akarja hozni a győzelmet. Ez azonban meg kell fordulni. Azaz, ne maradj a sírkamra irányába fordulva. Ne maradj a halottak világába merevedve. Ne maradj a te kétségbeesésedbe, a te lelked nagy ürességébe meredve. Fordulj meg! Fordulj szembe az élet fejedelmével. Végre tedd meg ezt a hatalmas hátraarcot. Mert ez a megtérés. Az Ószövetség eredeti nyelvének van egy érdekes kifejezése, ami éppen erre a mozdulatra utal. De még a mi magyar nyelvünk a megtérés is, mint egy azt sugallja, hogy elindult valaki rossz irányba, és mikor ráeszmél, hogy rossz irányba alatt, megfordul, visszatér, hogy aztán rájön a lába a jó irányra. És erre a hatalmas fordulatra van szükség ahhoz, hogy legyen részünk nagy találkozásban a húsvéti feltámadott Krisztussal. Enélkül nincs esély a változásra. József Attila úgy fogalmaz egyik versében, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Hányszor tapasztaljuk a hétköznapi életünk rendjén is, keresünk valamit, talán egy kicsit kellene megfordulni csak, mert az a keresett valami ott van a közvetlen közelünkben. Csak abba az irányba kellene kicsit elfordulni, ahol az a keresett értékes darab van. Hogy észrevegyük, és megszűnjön a keresésünk, és fölragyogjon az arcunk, hogy végre megvan. Most ez a kis fordulat, ez a kis mozdulat hiányzik sok ember életéből, és ezért nincs húsvéti öröme sok ember. Ezért nem tud mit kezdeni az élet elmúlásával. Ezért marad vigasztalan a temetőkertben. Ezért nem tudja földolgozni sok ember szeretteinek a halálát. Most hát erre a megfordulásra vár a Mester. Füle Lajos, még ma is élő, drága, hitvalló költőnk, így fogalmaz, aki Istennek háttal fordul, csak a maga árnyékát látja. Aki Istentől elfelé megy, annak szüntelen nő az árnya, míg belevész az éjszakába. Aki Isten felé fordul, az a világ világosságát látja. Aki a király felé megy, annak szüntelen nő a vágya, megtartatik az éjszakában. Nem mindegy, hogy háttal vagy-e a feltámadottnak, vagy már felé fordultál. Őszinte szembenézésre vágyva. Akár lelepleződjék az, hogy mennyi badarságot tudtál összehordani az ő hiányában. Vagy hogy micsoda furcsa elméleteket gyártottál, ahelyett, hogy hittél volna, ahelyett, hogy megbizonyosodtál volna. S lám, ez a drága esély a megfordulásban bekövetkezik. Mert amikor odafordul Mária Jézushoz, és még Jézus észleli, hogy nem ismeri fel, nézi, de nem látja a feltámadottat benne. Azt hiszi, hogy a kertész. És úgy szólítja meg, mintha a kertész lenne. Uram, ha te vitted el őt, az én drága mesteremet, mondd meg, hova tetted őt. És Jézus, mint egy szánakozó mosollyal, úgy el tudjuk képzelni, kedves derűvel az arcán megszólal, és azt mondja, Mária. És ennyi elég. Ennyi elég ennek a kétségbe esett kereső, elméleteket gyártó, badarságokat összehordó asszonynak elég egy ilyen gyöngét, kedves, személyes megszólítás ahhoz, hogy kiderüljön fölött az ég. Ahhoz, hogy felismerje ebben az előbb idegennek vélt valakiben a feltámadott Krisztust. És rögtön ő is válaszol, Rabboni, ami azt jelenti, hogy mester. Igen, ez a személyes megszólítottság, ez a neveden szólítás, ez az, ami fordulatot hoz az életedbe. Nem a feltámadás titkát kell nekünk boncolgatni húsvétkor. Nem megyünk sokra vele. Hogy történt, mint történt, hogy jöhetett vissza a halottak világából, milyen testtel jött elő. Evett a tanítványok előtt, mégis zárt ajtók mögött megjelent, hirtelen eltűnt, majd áldozó csütörtökön fölemeltetett, mint akit nem köt a gravitáció ereje. Miféle test ez? Okoskodhatunk, boncolgathatjuk. Nem jutunk sokra. Nem a feltámadás csodáját, titkát kell nekünk elemezni, boncolgatni. Nekünk a feltámadott Krisztusra kell figyelni. A személyes megszólításra. Mária. Ebben benne van minden. Tudom, ki vagy. Ismerlek. Emlékszel? Micsoda megkötözöttségtől szabadítottalak? Emlékszel, hol voltál, amíg engem meg nem ismertél? Emlékszel, micsoda démoni hatalmak gyötörtek, téptek szét, ráztál lelkedet? Emlékszel, mennyire nyugtalan voltál, és micsoda félelmekkel volt tele a szíved? Emlékszel, micsoda mélységben vergődtél? Emlékszel, Mária, honnan hoztalak ki? Mit tettem veled? És erre válaszol Mária, rabbóni mester. A felismerés örömével. Hát te vagy az. Valami gyöngét hasonlattal talán lehetne fölidézni az olyan találkozásokat, amikor évtizedek után rég nem látott egykori iskolatársal vagy kollégával összefutunk. Csak nézzük, mintha ismerős lenne a vonása. És egyszer csak bevillan, hát te vagy az. Te vagy az, akit 30 éve nem láttalak. Igaz, ugyan megőszült, egy kicsit megváncosodtál. Akár csak én. Hát te vagy az. És milyen újongással fedezzük fel egymást olyankor. És öleljük át egymást. A rég nem látott kedves barátot, vagy ismerőst, vagy kollégát. Hát te vagy az. És hát ennél nagyobb dolog történik ebben a találkozásban, amikor egy kétségbe esett, gyászoló, összetört ember találkozik a vigasztaló Istennel. A halálfélelemtől gyötört, a sír közelében csak sírdogálni tudó asszony találkozik azzal a feltámadottal, aki legyőzte az ő ellenségét. Aki átéli, hogy most már nem csak a sírkamra nyílt meg, nem csak a kő van elhengerítve a Jézus sírkamra el, hanem most már megnyílt az ő szíve is. Most már az ő szíve is elhengeredett a kételj köve, a kétségvesés köve. És most már megnyílt az ő szíve is. Befogadni azt, aki szentől szembe áll vele. Aki nevén szólítja, aki ismeri őt. Aki megszólításával, mint egy az Isten mentői szeretetét ömleszti át az ő üres és kétségbeesett szívében. És ettől ragyog fel az arca Máriának. És ettől jön mozdulatba Mária. És leborulni akar, és át akar ölelni Jézus lábait. És Jézus azt mondja, hogy ne tedd, ne érints engem. Még nem mentem fel az én atyámhoz. Ebben a mozdulatban Mária, mint egy magáinak akarja tudni örökre a feltámadott Krisztust. És Jézus azt mondja, ne érints. Ezentúl én már egy másik világhoz tartozom. És ezentúl nem a kézzel való érintés, nem az átölelés révén leszek a fiéd, hanem ezentúl a hited ragadjon meg engem. Mert én elmegyek az én atyámhoz, és a te atyádhoz, az én Istenemhez, és a te Istenedhez. Ezt mondd meg a tanítványoknak is. Elmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz. Elmegyek az én Istenemhez, a ti Istenetekhez, mert egy és ugyanaz. És ezért vagyunk mi testvérek. Mondd meg az én atyám fiainak, az én testvéreimnek, a tanítványoknak. Ugyanez. Hogy ezentúl nem karjaitokkal átölelve ragadhattok meg, és tarthattok meg engem magatoknak, hanem a hitetekkel öleljetek át ezután. A szívetekben hordozzatok ezután. És a szívetekből fakadjon az a buzgóság, ami visz titeket belekiáltani ebbe a világba, hogy találkoztatok vele. És ez az a harmadik üzenete a mai igénknek. Mi lett a következménye ennek a nagy találkozásnak? Az lett a következménye, hogy Mária Magdaléna elfut Jézustól. Hirdeti a tanítványoknak, hogy látta az Urat. És hogy miket mondott neki. És itt jön be a misszió. Itt jön be az engedelmesség. Amikor Jézus Krisztusra hangolva az ember tudja, érzi, hogy nem azért támad fel, hogy nekem legyen csak egy különleges élményem, ha találkozom vele, ha megismerteti isteni hatalmát velem. Hogy csak nekem hozzon reménységet, hanem elküld, hogy vigyem el ennek örömhírét másoknak is. Így lesz a Jézussal találkozásból engedelmesség és misszió. Állandó készenlét az azonnali indulásra és a vele való találkozás örömének a továbbadására. Annak idején a frankfurti Rothschild magához hívta az első hivatalnokát, és megkérdezte tőle, hogy mennyi idő alatt lenne kész Amerikába utazni, Németországból, és ott Amerikában egy fiók üzletet nyitni. És ez az első hivatalnok így válaszol, hogy 10 nap múlva. Jó, most menjen el, majd ha szükségem lesz önre, akkor hívni fogom újra. Egy alacsonyabb beosztású hivatalnokát kérdezi másodikként, mennyi idő alatt lenne kész elutazni Amerikába, és ott egy fiók üzletet nyit, azt mondja, 3 nap múlva. Ezt is elküld. És egy még alacsonyabb beosztási hivatalnokát kérdezi meg harmadikként, mennyi idő alatt lenne kész Amerikába utazni, és egy fiók üzletet nyitni ott. És azt mondja, uram, azonnal kész vagyok. Nos, akkor már is kinevezem önt a San Franciscó-i fiók üzletnek az igazgatójába. Mert ő nem 10 nap múlva, nem 3 nap múlva indult volna, hanem azonnal kész volt főnökének akaratát teljesíteni. Azonnal. Most testvérek, Jézus Krisztussal való találkozásunkban, a feltámadottal való találkozásunkban ilyen azonnali küldetést kapunk. Nincs tétovázás. Azonnal indulj, és vidd az örömhírét annak, hogy láttad az Urat, hallottad őt, neveden szólított téged, elűzte halálfélelmedet, feloldotta kis hitűségedet, képelyedet átváltotta meggyőződésre és bizonyosságra. Lám, ha így engedelmeskedsz, akkor lesz a mai húsvéti ünneplésnek igazi gyakorlati haszna. Akkor lesz mások életére nézve is igazi kisugárzása annak, hogy te ma Jézus Krisztusban, a feltámadottban felismerted az életed urát, az életed végső nagy megoldását. Ebben legyen segítségünk mindnyájunknak a halál fölött is győztes Jézus Krisztus. Amen. Válaszoljunk testvérek Isten igei üzenetére, énekeljük el a 446-os ének első versét. 446-os ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus. Imádkozzunk. Köszönjük megváltó Urunk, hogy halkan, csendben, mégis határozottan megjelentél azoknak, akik magukra hagyatva csak siránkozni tudtak. Köszönjük, hogy a húsvét hajnali csendben érlelődött határozottan a te győzelmed, a halál, a gonosz, a bűn fölött. Köszönjük, hogy ebből a győzelemből részesíteni akarod mindazokat, akik nem tudnak már nélküled tovább menni, akik segítségül hívják a te nevedet, akik húsvét hajnalán már téged keresnek, és nem egyebet, akik veled akarnak ünnepelni, és nem nélküled. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor megkísért minket is ez az akatoló, rohanó világ azzal, hogy hamis irányba csusszon el a mi ünneplésünk. Ideges, lázas kapkodásba. Köszönjük neked, hogy ezektől is meg akarsz szabadítani minket. Meg akarsz ajándékozni a léleknek azzal a mélységes csendjével, amiben megszólalhatsz, amiben halkan, szeriden, de határozottan utolérhet minket az a Jézusi szó, az az isteni megszólítás, ami nevünkön szólít, és ami szívünket is megérinti. Köszönjük, hogy így jöttél ma is, hisszük, hogy a veled való találkozásnak a csodáját engeded újból és újból kiteljesedni életünkben, hogy ennek örömét vigyük tovább, és mások is részesüljenek ebből. Légy érgalmas mindazokhoz, Urunk, akik fájdalmat, gyászt, veszteséget hordoznak szívükben, áld meg őket a vigasztalódás, a reménység ajándékával, erősíts mindnyájunkat, Urunk, a feltámadás reménységében, az élő Krisztussal való találkozás nyomán. Köszönjük, hogy te áldod meg ünneplésünket, és köszönjük, hogy a te lelkedet árasztod szét, ami ünnepi, urvacsorai együttlétünkre is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először, hogy a szeretett szolgálati perselybe külön adományokat fogadunk el a Marosvásárhelyen működő HIFA nevű egyesület anyagi támogatása céljára. Ez magyarul azt jelenti, hogy segíts mindenkinek. Egy olyan keresztény hátterű egyesületről van szó, amelyik sérült és krónikusan beteg felnőtt személyek és kedvezőtlen környezetben élő fiatalok és gyerekek gondozását vállalta föl. Marosvásárhely közelében Póka keresztúron egy HIFA parkot szeretnének kiépíteni, egy ilyen gondozó otthont, ahol főleg olyan fogyatékkal élő embereknek szeretnének otthont biztosítani, akiknek már nincs otthoni gondozójuk. Ők kértek anyagi támogatást tőlünk, mai szeretetszolgálati perses adományunkkal szeretnénk őket támogatni. Testvérek, újra lehetőség van arra, hogy a múlt évben befizetett jövedelmek utáni adónak a 2%-át, ami már amúgy is ott van az állam kasszájában, egy egyszerű kérés kitöltés alapján át lehet utalni, akár az egyház javára is. Ennek a céljából hátul a hátsó padokon, ott is a kiárat közelében át lehet venni, el lehet vinni ilyen űrlapokat, egyszerűen ki kell tölteni a személyi adatokat, aláírni, és mielőtt visszahozni. Május első vasárnapig gyűjtjük ezeket össze, és mi majd bevisszük a pénzügyi hivatalnál, és letesszük, elhelyezzük náluk, és ezt a 2%-os összeget így össze lehet gyűjteni, és visszairányítani nemes célra. Kegyelettel emlékszik a gyászoló család, és vele együtt mi is, az éppen egy évvel ezelőtt elhunyt idős Butyka István volt Cukorgyár utcai lakosra, gyülekezetünk áldozatos tagjára, gondok testvérünk édesapjára. Imádkozó szeretettel kívánjuk Isten további vigasztalását a kegyelettel emlékező családtagok számára. Testvérek, megjelent az egyházkerületünk kiadásában egy kis könyvecske a szeretet himnuszáról, egy 14 részes igehirdetési sorozat, amit annak idején 4 évvel ezelőtt én tartottam itt a gyülekezet közösségében, sokan emlékeznek erre. Ezt most könyv formájában is el lehet olvasni. Öcsém írta hozzá, Viski Béla írta hozzá az előszót. Csupán 8 lejes áron lehet megvásárolni. Mindkét kiáratnál lehet kapni egy egyszerű kis zöld könyvecske, könnyen táskába is elhelyezhető, utazásra is vihető, kórházi ágyon is olvasható, vagy ajándékozható betegeknek is. Egyszerű, olvasmányos, tanulságos könyvecske. Testvérek, ma este 6 órakor lesz húsvéti istentiszteletünk, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor és este 6 órakor, és harmadnapján délelőtt 10 órakor lesz újból ünnepi istentiszteletünk, harmadnapján délután itt már nem lesz istentisztelet, a házi ima közösségekbe várjuk az érdeklődő testvéreket. Ha élünk, Isten megtartja életünket, ma az egy hétre, április 27-én konfirmáció lesz gyülekezetünkben, csütörtök estétől kezdődően lesz néhány bűnbánat istentisztelet, csütörtökön péntek este 7 órai kezdettel konfirmándusoknak, szülőknek, keresztszülőknek, hozzátartozóknak és gyülekezet további érdeklődőinek. És ránk következő szombaton, 26-án este 6 órai kezdettel lesz konfirmándusaink ünnepi kikérdezése, és majd mázai hétre vasárnap a fogadalom tételük és úrvacsorázásuk. 14 ifjú konfirmál az idén gyülekezetünkben. Készüljünk erre is ünnepi lélekkel. Most pedig húsvéti úrvacsorára készülve énekeljük testvérek a 264. énekünk első versét. 264. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Megírta ezt az első 3 evangélista, és megírta Pál apostol is a korintusbeli gyülekezetnek írt első levele 11. részében, a 23. és következő versekben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. A legelső keresztény közösség az tulajdonképpen a szó szoros értelmében nagypénteken alakult ki, mégpedig ott a Golgota hegyén, a három keresztnek a közössége. Az a közösség volt az, amelyik megélte gyakorlatilag elsőként azt, hogy Jézussal végig kell menni. Abban a közösségben történt meg először az, hogy Krisztust mindvégig követte, legalábbis az egyik, amelyikről tudunk a beszámoló szerint. Nehezen fogták fel a tanítványok, akikre az első keresztény közösségként gondolunk, hogy mit is jelent Krisztussal végig ott ragadni, úgymond, végig vele maradni. És mi is nehezen fogjuk fel, hogy mit is jelent az, hogy végig. Éppen ezért ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy az volt az első ilyen Krisztussal teljesen mindvégig vállalt közösség, az egymáshoz kötöttség, a halálig. Ugye így gondolkoznánk, hogy hát a másik, a tanítványi közösség, az tulajdonképpen nem is volt teljes ilyen értelemben. Mert hogy ameddig Krisztust meg nem ölték, ameddig Krisztust meg nem feszítették, addig igazából nem fogták fel, hogy mit is jelent. Péter fogadkozott, hogy veled a halálba is, de gyakorlatban ugye nem ez történt, amint tudjuk. Valahogy nem tudtak szembenézni azzal, amivel szembe kellett néznie a gonosztevőnek ott Jézus mellett a kereszten. Érdekes módon, annak ellenére, hogy mi így kizárnánk azt a közösséget, azokat az embereket, akik nem mennek el Krisztussal a halálig, Krisztus nem ezt tette, hanem még mielőtt megfeszítetett volna, azelőtt megállt előttük a tanítványi közösségben, és azt mondta, hogy ez ti érettetek töretik meg. Lehet, hogy nem fogtok ott velem meghalni, de ez értetek is történik. Ez a tietek is. És az az érdekes, hogy ezután mi történik? Ezután az történik, hogy a tanítványok ugye elkezdenek lassan átváltozni. Azok a tanítványok, akik elmenekülnek, amikor Jézust elfogják, azok a tanítványok egytől egyik, hát ugye mint mindenki meghalnak, de mártír halált vállalnak. Azok a tanítványok, akik nem tudták elképzelni akkor, nagypénteken, hogy vállalják vele együtt a halált, azok eljutnak oda. És mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy amikor az úrasztala előtt állunk, sokszor ijeszt meg ez az ige, amit Pál apostol mond, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, és úgy együnk ebből a kenyérből, és úgy ígyünk ebből a pohárból, hogy ha méltatlanul tesszük, akkor ha nem becsüljük meg az Úrnak testét és vérét, akkor ítéletet eszünk és iszunk magunknak. Ez sokszor elrettent. De elrettentette az már valaha hogy annak ellenére mi van a szívedben, az Isten mit tud kiművelni. Annak ellenére, hogy most talán elképzelhetetlennek tartod, hogy vele vagy érte haj meg, ha ide járulsz és ilyen közösséget válasz vele, és megtapasztalod az ő megbocsátását, és megtapasztalod azt, hogy ő hogyan, miért, mi minden ellenében adta magát érted, akkor benned azt műveli ki, amit most nem tudsz elképzelni. Amitől most 21. századi felvilágosult emberekként ugye írtózunk, tartózkodunk. Mi az, hogy meghalni a Krisztusért? Nagy veszélyt nem abban látom, hogy túl bűnös vagy ahhoz, hogy ide gyere, hanem nagy veszélyt abban látom, hogy nem fogod fel, hogy mi mindent ki tud művelni benned az Isten. Amíg eljutsz oda, hogy önként teszed meg azt, ami a valódi keresztény közösséget jelenti. Hogy feláldozd önmagad. Nem feltétlenül kiontani a véred, de hadd mondjam idézőjelesen kiontani az idődet, az energiádat, az odafigyelésedet. Elképzelhetetlennek tartjuk ugye, hogy önmagunkat másnak az oltárán áldozzuk fel idézőjelesen. Hogy önmagunk életével más gazdagítsunk. Mert miért tenném, amikor még én sem vagyok elég gazdag? Látod-e annak a veszélyét, hogyha vállalod ezt az asztal közösséget az Istennel, Krisztussal, a keresztény közösséggel, akkor megtörténhet az, hogy meglátod az Istennek azt a szeretetét, amelyik nem enged téged nem áldozattá lenni. Ennek a veszélyét átgondolva, erre készülődve, erre vágyva készüljünk az úrasztalához járulásra. Testvéreim, mindenki csendesedjen el, és vallja meg csendben az ő bűneit az Isten előtt. Személyes vizsgálatunk után gyertek tegyünk együtt is vallást a mi bűneinkről, és folyamodjunk kegyelemért az Istenünkhöz. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján a következőket kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő Szent Fia érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és a megszokott rendben.